emotion of mankind is fear.
Sziasztok, ez itt az Éter, a Black Heater Online magazin második podcast adása. Ismét velem van Hartmann Krisztián.
Sziasztok.
Hubert István.
Sziasztok.
Én pedig Tomasics József vagyok, a Black Heater szerkesztője. A mai adásban Lovecraft és a videójátékok, illetve a szerepjátékok kapcsolatát fogjuk körbeérni, és ezért ma van is egy meghívott vendégünk, Pápai Bence.
Sziasztok!
Bence a Mysterious Machine játékfejlesztő csapat vezetője, aki pár éve az egyik legjobban várt Lovecraft videójátékot fejlesztik, aminek a címét én meg se próbálom kimondani, ezt meghagyom Bencének.
Mr. Angelo Excellency.
Na, hát ez szép volt. Akkor Bence, elsőként akkor mutasd be a játékot nekünk légy szíves, illetve hallgatóknak, hogy mit kell tudni a játékról.
Ez egy pszichohorror kalandjáték elemekkel, főleg kalandjáték elemekkel, mivel egy elég komplex történetet akar elmesélni. A főhősünk az elvesztett feleségét próbálja megtalálni, ezért az öreg kontinensre utazik, és ott belebonyolódik egy sötét testvériség bűvköreibe, úgyhogy eléggé távolra nyúlik a múltba, sőt a jövőbe is a történet, de a játék első része az egy kis szeletét próbálja visszaadni ennek a világnak.
Hogy álltok a fejlesztéssel?
Most a demón dolgozzunk ezerre, mivel a demó a játékunknak a főbb motorja, ezért arra fektetünk a legnagyobb hangsúlyt, hogy most az elkészüljön. Azzal is úgy állunk, hogy nagyjából megvan, de szeretnénk minél komplexebbre, élvezhetőbbre csinálni. Ezért minden apróságra megpróbálunk odafigyelni, akár történelmi, akár videójátékvonalról.
Mikor várható végül is a megjelenés?
Szerintem körülbelül még egy év kell ahhoz, hogy a játék elkészüljön. De ez nagyban függ attól, hogy milyen támogatottságunk lesz.
Engem a történet, illetve az egész játéknak a műfaja érdekel. Ez inkább horrorjáték, avagy inkább kalandjáték, avagy nyomozós játék, tehát hova sorolnád be főként?
Egy olyan kalandjáték, ami pszichohorror elemekkel dolgozik. Nem kell hentelnünk a játékban, mint egy, mit tudom én, milyen horrorjátékban. Itt inkább a történet vezetés elemei lesz a horror. Így például, hogyha van egy ellenfelünk, akkor azt érdemesebb kikerülni, mint például konfrontálódni vele. Lesznek benne közelharci és távolsági fegyverek is, de nem igazán lesz esélyünk egy-egy ellenfél ellen, csak hogyha nagyon ügyesen játszunk.
Ez a játék, ez milyen kapcsolatban áll a Lovecraftnek a munkásságával? Az inspirált titeket, vagy abból merítettetek, vagy konkrét szereplők, illetve karakterek is megjelennek az ő mitológiájából?
Is. Egyrészt motivált minket, ikletett minket, és magából a Lovecraft világából veszünk át elemeket játékban, de mégis megtartva a saját vonalunkat.
Gondolom szinte elkerülhetetlen, hogy saját elemekkel is ellássátok az egészet, tehát nem tudtok nyilván 100%-ig merítkezni Lovecraft munkásságából, vagy nem tudom, ezt te hogy látod?
Hát nem is akarunk 100%-ig merítkezni, mert ez egy Lovecraft világában játszódó, de mégis egy új sztori, egy új világ a világon belül, és hát ezt a vonalat akarjuk meríteni, és kikacsingatunk majd ilyen Lovecraft elemekhez.
Azt lehet tudni, mik ezek az elemek, vagy ennyire azért nem akarsz elárulni.
Nem akarom lelőni a játék poénját, de azt elárulhatom, hogy a játék gerincét adja.
Ha most így végig gondolod az egész játékot, akkor mit emelnél ki, mint legnagyobb érdemét? De lehet, hogy ez abba a kategóriába esik, amiről nem szívesen beszélnél, mert lelőnéd a poént.
Szívesen beszélek róla, mivel eléggé komplex a történet, ezért nagyon erős játéknak a kalandjáték része, és megpróbálom minél jobban elmélyíteni ezt a történetet. Lesz szó itt mester, tanítvány szerelemről, ami egészen az ősi világokig nyúl vissza, lesz szó olyan lényekről, akik próbálnak túlélésért küzdeni, mert az egész civilizáció igazából már évezredek óta abból él, hogy az ember emberi, hát úgy tud szaporodni, hogy az emberi, mindegy, nem akarom leülni a poént. Megpróbálom úgy megfogalmazni, tudod, hogy ne spoilerezek túl sokat, de ezt nem lehet.
És itt, ahogy beszéltél róla, akkor gyakorlatilag itt ugye a sztori szerint valamilyen nyomozásról fog szólni, tehát nyomozni kell bennem, hogy itt azt arra, tehát azt hogy gondoljátok, hogy mennyire lesz ez bonyolult, vagy milyen feladványok lesznek, vagy tehát, hogy erről valamit, hogyha tudsz mondani.
Gondolom arra gondolsz, hogy mennyire lesz puzzle a játék.
Hát igen, ilyesmi, igen.
Igen, igen. Lesz benne egy-két puzzle, de az magát a játékmenetet külön nem fogja befolyásolni. A nyomozás része inkább a történetnek az elmélyítéséről szól, tehát lehet könyvekből, vagy éppen falfirkákból olyan dolgokról tudomást szerezni, ami például mellékszála, vagy éppen magyarázatot ad egy-két dologra a történetben. De nem kötelező. Nem tesszük kötelezővé ezt, de pluszt ad hozzá.
Számodra hivatás ezt a játékot fejleszteni, avagy inkább mint alkotó valósulsz meg, amikor ezzel dolgozol, vagy ilyenkor már, bocsánat, de mondjuk a megélhetés játszik főbb szerepet, tehát mi az, ami főként dominál, amikor ezt a játékot fejlesztitek?
Hát, hogyha a megélhetés dominálna elsősorban, akkor már régebb hagytam volna. Én eddig nagyon sok pénzt töltem bele, és még igazából egy vasat nem szereztem. Én őszintén szólva beleszeretem ebbe a világba, és megpróbálok minden nap hozzáadni valamit, akár videójáték fronton, akár pedig más területeken.
Hogy jött az ötlet, hogy kezdtetek ebbe így belevágni, onnan jött az, hogy egy ilyen játékot csináljatok?
Én nagyon bele voltam szerelmesedve Lovecraft világába, próbáltam minél több novellát elolvasni, vagy éppen adaptációt magamévá tenni. Kialakult ezután egy olyan hiányérzet, hogy meg egy olyan teremtési vágy, hogy ezt elkezdtem csinálni, és elkezdtem dolgozni rajta. És utána csatlakozott be Bánk, aztán Norbert, és így együtt dolgozunk akár marketing részen, akár grafikán, vagy együtt beszéljük át azokat a játékmeneti elemeket, amik meghatározóak.
Engem az érdekelne, hogyha én nehezen tudom elképzelni, hogy ez milyen játék lesz, de alig várom, tehát azt írjuk alá, hogy elsőként fogok kb. Vele játszani, de hogyha mégiscsak hasonlítanod kéne a várható végeredményt valamilyen, mondjuk számunkra esetleg ismert játékhoz, mondjuk egy horror játékhoz, akkor mihez tudnád leginkább hasonlítani?
A Darkness és az Ellenvéknek a keverékéhez. Inkább a Darkness első része, mert rám elég nagy hatással volt. Talán a történet csirája is akkor indult el, amikor végigjátszottam.
Sok horrorjátékkal játszottál, vagy volt elegendő forrásod ahhoz, hogy belekezdj ebbe?
Igen, mondhatni. Sok játékkal játszottam, de sajnos nem az összes Lovecrafti játékkal, amit nagyon sajnálok is. Nekem nagy szívszerelmem például a Thief sorozat, vagy amit említettem a Darkness, de én nekem a Doom 3 is bejött.
Ennek az évnek az elején kiadtatok egy mini játékot is, annak mi is volt a címe?
Rövidítjük le Mr. Lovecraft-ra, mert elég hosszú címe van.
Jó, rendben, ez egy gonosz kérdés.
De az a címe, hogy a Mr. Lovecraft misztikus eltűnése.
Ha jól tudom, ezt a játékot rekord rövid idő alatt fejlesztettétek.
3 hét alatt dobtuk össze, főleg azért, hogy a kampányunkban minél jobb eredményt érjünk el. De végül is több lett belőle, mint amit elképzeltünk, mert csak pár pályás kis kalandot akartunk csinálni. Erre fel lett egy 9 pályás, 2 órás játékmenetes kis alkotás. Annyira nem komplex a történet, mint a főjátékban, de kapcsolódik hozzá, mert a főhős álmában különböző napló, mert a főhős és a Lovecraft együttes álmában különböző napló jegyzetekből lehet információ mazsákat gyűjteni magáról a fő projektünkről, és a végén van egy konkrét easter egg, úgymond, magából az eredeti játékból, de ennél nem több. Egy kicsit különleges a grafikája, mert siettünk fel, és nem akartunk nagy felbontású textúrákat belerakni, meg mégis stílusosra azt szerettünk volna csinálni, ezért izometrikus nézet van benne FPS nézet is, amit egy tárgy megszerzésével lehet kioldani. Próbáltunk erre a retro grafikára helyezni a hangsúlyt.
Térjünk is fel mai témánkra, a videójátékokra. Legelőször akkor mindenki mondja el, szerintem mondja egy példát, hogy mi volt az a horrorjáték, amivel játszott, és esetleg talán hasonló érzete volt, mint hogyha mondjuk Lovecrafti könyvet, vagy történést olvasott volna, játszott volna végig.
Nekem régen volt egy játékélményem, az a Blair Witch Projectnek volt, azaz ideglelésnek volt a játék adaptációja. Mai szemmel már tökre lagymatag, de talán az állt a leginkább közel a Lovecraft stílusához, és én marhára paráztam rajta akkor, tehát végig se vittem természetesen, mert túlságosan féltem. Akkor a félelem egy második foka volt a Silent Hill valamelyik része, amiben szintén nem értem el sokáig, mert megint csak a félelem okán abba hagytam, illetve nagyjából egy vagy két éve az Alien Isolation című, hát az sci-fi ugyan, de ha én féltem valaha a játékon, és ezzel szerintem nem vagyok egyedül, akkor az volt, és egy csomó ismerősöm szintén, bár velem egykorú, de mégsem volt hajlandó végigjátszani, mert egyszerűen annyira jól visszaadták ezt, hogy ezt az Alien dolgot, hogy rettentően meghatározó volt, de én végigvittem, úgyhogy büszke vagyok magamra.
Gratulálunk! Krisztián, neked?
Mondjuk az első talán olyan élmény, ami még talán valamennyire a Lovecrafthoz is kapcsolódik, az Alone in the Dark volt. Ez még ugye ilyen nagyon kezdetleges volt, de azért az már ugye akkoriban legalább is egy ilyen forradalminak számított, mert ugye 3D-s volt, tehát hogy ott már így gyakorlatilag egy térben kellett mászkálni, és ugye ilyen feladatokat kellett megoldani, és hát eléggé a hangulata is olyan volt, illetve azt hiszem voltak benne, hát már nagyon régen játszottam vele, de voltak benne ilyen Lovecrafti utalások is, azt hiszem. De az igazi, ami azért az még nem annyira volt szerintem félelmetes, inkább csak egy ilyen furcsa játék volt, de az igazi, ami nekem is beütött, és sajnos a Subi már lelőtte, nekem is a Blair Witch Project volt, az konkrétan azon féltem én is, tehát az emlékszem, hogy így bennem maradt, hogy éjszaka leültem, ugye sötétbe, akkor elkezdjük játszani, és van egy pontja a játéknak, hát még ugye viszonylag az elején, amikor a főhős azon örömködik, hogy na, végre elrendezett mindent, és mehet az erdőbe nyomozni. Ugye hát a Blair Witch Project is, ugye a film is erről szólt, és hát én nem örültem a nyomozóval szembe, szóval emlékszem arra, amikor be kellett menni vele az erdőbe, az szörnyű volt, tehát így konkrétan így gondolkoztam rajta, hogy akkor inkább így nappal kéne játszani. Úgyhogy az nagyon nagy élmény volt nekem. Aztán utána persze, hát utána jöttek más játékok is, de talán ez volt úgy, ahol tényleg konkrétan úgy megérintett az, hogy na, ez így félelmetes. Hát ez a Dark Corners of the Earth, meg ugye, hát az Alien-nel én is játszottam, úgyhogy azok tényleg jók voltak azok is.
Bence, te mint játékfejlesztő, gondolom, te nagy tapasztalattal rendelkezel.
Hát ami játékon én féltem, úgymond talán a Doom 3 volt, ami először úgymond úgy kapcsoltam ki a gépet, hogy úristen. Aztán mostanában az Alien Isolation, az nekem nagyon bejött. A Thief 3 is nagyon el tudott kapni. Ami számomra nagyon Lovecrafti és eléggé úgymond hű, amennyire lehet hű egy videójáték Lovecraft világához, mondom, a Darkness első része, ami tényleg nagy hatást gyakorolt rám. Nem is igazán, mint horror, hogy félni kell rajta, hanem inkább ilyen pszichohorror, hogy belegondol az ember ezekbe a veír dolgokba, és a hidegrázza ezektől.
Nekem az első horror játékom az Krisztánhoz hasonlóan a Alone in the Dark sorozat volt, még az a régi verzió. Utána a Silent Hill és a Resident Evil sorozat volt, amivel még játszottam, azokat nagyon szerettem is, És utána nekem itt meg is állt a történet, mert utána már ugye egyre erősebb ezek a jumpscare játékok lettek, én meg ezt nagyon-nagyon nem bírom. Teljesen biztos lettem volna, mert ki is ugrok egy ablakon, hogyha mondjuk egy ilyen, voltak ezek a Amnézia, azt hiszem, amit már mondtatok, az az Alien játék, tehát én ezeket abszolút nem is bírtam volna. Én ezt nem szerettem, úgyhogy ilyen téren nekem nagyon nagy tapasztalatom nincsen. Ami ugye, és ugye egyértelműen ugye a Dark Corners-t, azt játszottam, azt az egyet kijátszottam, de hát ugye azt muszáj volt, elvi alapon játszottam ki. És akkor el is értünk ahhoz a részhez, amiről Isten igazából ez a podcast volni fog, mégpedig az, hogy Lovecraft hatása hogyan tud megjelenni a játékokban. Én azt kimerem jelenteni, hogy minden eddig megjelent videójáték a Cthulhu mítoszhoz nyúl vissza. Minden szörny, illetve történés cselekmény ahhoz kötődik. Én úgy gondolom, hogy egyik játék se nyúl vissza forráshoz, magához, Lovecrafthez, és ugye a sokszor említett ismeretlentől való rettegést egyik se adja vissza. Egyre inkább elmennek a játékok, én szerintem ebbe az akció és ezekbe a jumpscare játékok ebbe az irányba indulnak el, és egyre inkább elmarad belőlük az, hogy az ismeretlentől való félelem, vagy amit keresünk ugye a novelláiba, vagy amire rátaláltunk, ez a vonal teljesen eltűnt a játékokból. Ugye az említett Dark Corners játék, amivel többen is játszottunk, én megmondom őszintén, vegyes érzelmekkel vagyok az a játék a kapcsolatban, mert ugye egyértelműen ugye az Innsmouth novellát követi, ugye azt le kell szögeznem, hogy a zseniális rész volt a panzióban, ugye az az éjszakai üldözés, amikor az ajtót be kellett zárni, az egy az egybe visszaadta a novellát, az tény is való. Utána a többi része a játéknak én szerintem nem mondanám azt, hogy teljesen hozta azt az érzetet, amire én számítottam. Krisztián, te ugye játszottál ezzel a játékkal, neked erről mi a véleményed, te hogy láttad ezt?
Hát szerintem ez egy azért nehéz dolog, amit itt felvetettél, mert ugye tényleg meg kell felelni a játékosoknak is, és ugye ebbe a játékba szerintem egy kicsit azt érzem, hogy a két részre szakadt ez a játék, én úgy éreztem, mert ugye volt egy nagyon hosszú első rész, amikor igazából nem volt semmilyen fegyverünk, és csak menekülni tudtunk. Ugye ez volt nagyjából az Innsmouth-os rész, amikor gyakorlatilag megérkezünk a városba, ugye ott nyomozunk, meg nem tudom, és akkor utána a végén ugye hát menekülni kell. És nagyon sokáig ugye ott kiszolgáltatottnak érezhettük magunkat, ahol lopakodni tudunk csak, meg futni az ellenség elől. És akkor utána volt egy második rész, amikor már így fegyverehez jutottunk, és akkor onnantól kezdve már ugye egy picit más hangulata lett a játék. Na most szerintem ez azért lehetett, mert ugye próbáltak több dolgot is beleszuszakolni a játékba. És én azért vagyok ezzel a játékkal megbocsájtó, mert amúgy szerintem ez volt eddig az a játék, ami a leginkább Lovecraft-es volt. Most az, hogy magához a Cthulhu mítoszhoz nyúlik-e vissza, vagy Lovecraft, az ebből a szempontból nekem nem volt úgy fontos. Nekem azt tetszett, hogy egy Lovecrafti világba jutok bele, ahol a szörnyek és a hangulat is úgy nagyjából ez volt. Úgyhogy nekem ez egy jó élmény volt. Az, hogy a második része már egy kicsit olyan zagyvább volt, azt ezért megbocsájtom neki, mert igazából nekik az volt ugye a céljuk, hogy mindenből egy kicsit belerakjanak. És hát gondolom ezért jött ez ki, ez a vége egy kicsit ilyen össze-vissza lett.
Én ugye nem játszottam ezzel a játékkal, de fogok. Viszont én is tudnék ajánlani egy olyat, ami tök jól visszaadja azt a hangulatot, amit mondjuk a novellákban tapasztalhatunk, holott nem, azt hiszem, hogy nem Lovecraft novelláját dolgozza föl, de inkább a hangulatot, az a Layers of Fear. Nem tudom, hogy játszottatok-e vele. Én egy keveset, megmondom őszintén, de amit tapasztaltam belőle, abból azt éltem meg, hogy hiány van a jumpscare-nek, hiány van az ijesztegetésnek, inkább a hangulatban tartanak, tehát eleve a karakter, akit mozgatsz, az sánta, ezért lassabban is halad, és belevisz téged a játék egy ilyen elmezavarba, ahol mit tudom, bemész egy ajtón, aztán, hogyha visszamész, akkor már nem ugyanabban a szobában mész bele, tehát azt tudom javasolni, és nagyon-nagyon sok novella visszaköszön, inkább ilyen elemek köszönnek vissza, tehát nem maga a történet.
Nekem még mindig az a játék, ami legtöbbet adott vissza Lovecraft világából, az a Darkness-nek a Within játéka. Ez egy point-click kalandjáték, játék, de mégis hát nem feltétlenül Cthulhu mítuszra épít, tényleg a novellák hangulatát valamilyen szinten nekem visszaadta.
De mivel adta vissza? Mitől volt olyan érzetet, hogy a novella hangulatát adta vissza?
Talán a sok nyomozás, olyan apróságok, például, hogy egy-egy tér annyira zsúfolt és stílusos volt, hogy teljesen bele tudtam magamat képzelni.
Nekem most erről még eszembe jutott, hogy Ethan Carter, a Vanishing of Ethan Carter című játék, és itt most a Bence mondandójáról jutott ez eszembe, mert az a játék igazából egy ilyen, hát ilyen nagyjából egy ilyen walk szimulátor, tehát hogy nagyon sok nem történik benne, viszont ott az volt az érdekes, hogy szerintem ott pont az van benne, hogy ott a hangulat az, amit nagyon jól elkaptak. Gyakorlatilag ott egy fantasztikusan lemodellezett, és nagyon szép egy ilyen vidéki, nem is tudom, egy ilyen tanyákat, vagy egy ilyen kis falvat modelleztek le, és abban lehet így mászkálni, és hát ilyen valami gyilkosságot, vagy valamit nem tudom, kell kinyomozni, de a történet ott nagyon minimál, illetve nem is nagyon van benne, nagyon minimális akció van benne. Viszont az, ami nagyon megdobta, hogy nagyon eltalálták a hangulatot, tehát a maga az egész tér, amiben mászkálunk, az nagyon, nagyon szépre sikeredett, illetve a zene az fantasztikus, tehát hogy azt így önmagában is érdemes hallgatni, mert nagyon jó, és ez a kettő együtt valahogy egy ilyen, ott például az érdekes, hogy nem ezt a horror hangulatát fogták meg szerintem a Lovecraftnek, hanem ezt a melankolikus, tehát amikor ugye, mit tudom én, mondjuk a Charles Dexter vádban, amikor leírja, hogy ott sétál a városba, akkor annak van egy ilyen melankolikus hangulata, ugye, hogy látjuk azt szinte a szemünk előtt, hogy a avarba ott lépked a főhős, és valahogy ezt a hangulatot sikerült nekik visszahozni ott.
Az én meglátásomnak az a lényege, hogy itt ugye ahhoz, hogy Lovecrafti játékról, vagy akármilyen történésről beszélhessünk, és szerintem mindenképpen a hangulatot kell megfogni, és akár játékban, akár filmben, akár könyvről beszélünk, a hangulatot kell úgy alakítani, hogy Lovecrafti legyen, és nem a cselekményt. De ugye a játékban meg nem igazán tudsz, ahogy Krisztián is mondta, hogy egy ilyen sétáló szimulátort csinálni, mert azt oké, rendben páran meg fogják venni, de azért mondjuk azt hiszem, senki nem fog robbantani. Éppen ezért ebből az okból kifolyólag én szerintem nincsenek is olyan fejlesztő csapatok, persze egy-két független csapat van, aki ilyen játékot csinál, de nagyobb cégek nem csinálnak ilyen játékot, amik a hangulattal próbálják megfogni az embert. Tehát mindenképpen belevisznek olyan akcióelemeket, amik által le tudják kötni a játékosokat. Most itt ugye felmerül a kérdés, hogy miért? De miért nem hajlandó arra egy csapat se, hogy egy játékot a hangulati részről közelítse meg? Természetesen ugye az a válasz, hogy azért mert tudják, hogy különben buknának vele. Egy csapatnak sincs annyi vér a pucájában, hogy felvállalja mondjuk ezt a kockázatot. Tehát az, mondjuk a játékos közösség ennyire messze áll a Lovecraft-től?
Én nem gondolom, hogy ez befolyásolná ezt a szempontot. Persze ezt a Bence biztosan jobban tudja. Én nekem fogalmam sincs a játékfejlesztésről, de én azt gondolom, hogy szerintem a hangulat megteremtés az nem lehet annyira könnyű. Tehát ahhoz az egy elég kemény projektnek kell lennie, hogy tényleg ez visszajön, vagy ez megvalósuljon. Tehát Bence, ezt te hogy látod?
Hát mint játékfejlesztő nekem, vagy nekünk, számolni kell azzal, hogy a közösségünk az információfüggő. Úgymond, tudjátok, hogy egyre több olyan film készül, amiben rengeteg akció jelenet, rengeteg interakció, ráadásul 2-3 órára kihúzzák, és úgymond egyre több információ kell, egyre több nem is információ, hanem úgymond reakció, vagy interakció a játékossal. Persze ezt egy Lovecrafti világ is megoldhatja, de azt a lassú melankóliát, ami meg kéne fogni, nem igazán a játékiparhoz tartozik ma már, de van egy réteg, aki meg pont ezt szeretné, és valószínű ezért nem vállalják be a nagyobb stúdiók ezeket a lassabb hangvételű játékokat. Hát egy próbát kell tenni. Én próbálkozok a csapatommal, próbát tenni erre, majd a demónak a reakcióiból leszűrjük, hogy ez mennyire kell, mennyire szükséges, most ki fog derülni.
Én Engem még az is érdekelne a véleményetek, hogy ezt elkönyvelhetjük magunkban, én szerintem, hogy a cselekmény és az akció rész az mindig is benne lesz ezekben a játékokban, ha csak nem fog megtörténni egy olyan világvége változás, ami megváltoztatja a játékfejlesztők felfogását. Magá a történések, hogy az, hogy játékoknak nyitott vége maradna, tehát hogy mindig megmaradna, ott marad az a kérdés. Nem derül ki, szinte mondhatjuk azt biztosan, hogy semmi se teljesen a játékból. Ez is egy visszatartó elő lenne, vagy azért ez már egy elfogadható elem?
Ez egy elfogadható elem. Például a Mészben ez abszolút így van. Nem is tudom, hogy miért kell lezárni ezeket a komplexebb videójátékokat történetileg. Mert hogyha hagyunk egy űrt, akkor egyrészt teret adunk a második résznek, másrészt pedig jobban átérezzük az ismeretlent.
Forgatókönyvírók ezt az elemet úgy mondják a horrorfilmekben, hogy mindig marad egy tojás. És hát ez mondjuk leginkább a Godzillához vezethető vissza, hogy ott is pont maradt egy tojás. Tehát igazából a horrorfilm nem tud úgy működni, hogy minden megoldódik, és megmenekültünk. Vagy marad egy tojás, vagy volt még egy mutáns testvére a három retardált redneknek, vagy, tehát most sorolhatnám, de mindig úgy végződik a horrorfilm, hogy na, csezd meg, csak nem oldódott meg. És én tudok egy filmet, a Freddy Krueger, tehát a Rémálom az Elm utcában sorozatnak, ami szerintem most már 7-8 epizódra rúg, annak volt egy olyan része, amikor tényleg a szereplők mosolygó arcával ért véget a film, és nem volt jó. És nem elégített ki, hogy most már tényleg meghalt Freddy, mert nem ez a horror funkciója. A horror funkciója az, hogy a 5 perccel a film vége előtt felélegezzünk, megoldódott, de aztán mégis így egymásra nézzünk, mármint, hogy akivel elmész moziba, és ez meg csak nem. És szerintem ez elégíti ki a horrorfilm nézőjét is, és nyilván ez a játékiparban is ugyanígy működik.
Ezzel nem igazán értek veled egyet, vagy hát pontosabban azzal egyetértek veled, hogy a horrorban valóban ez így van, és ez így is szokott működni. Amúgy szerintem Freddy valamikor még vissza fog térni, lesz az utolsó újraélesztése, az csúfos bukás lett. De én szerintem ez a horror, amiről te beszélsz, azért az más jellegű horror, illetve más nyitott kérdések maradnak az ilyen filmekben, mint amiről szó van Lovecraft esetében. Tehát ott mondjuk marad a végén egy utolsó képkocka, ahol marad egy Godzilla tojás. Vagy az, hogy Freddy kinyújtja a kezét, vagy Jason még kinyúl a macsitével a vízből. De ugye az csak egy, Isten igazából egy folytatást vezet elő. De amire én gondoltam, és ugye Lovecraft esetében szerintem minden egyes alkalommal gondolni kell, hogy olyan nagyobb léptékű, nagyobb mértékű kérdések maradnak nyitva, amikre nem tudsz választ kapni egyszerűen, ugye erről már többször beszéltünk is, ugye rengeteg cikk is megjelent erről, hogy ugye nem tudsz választ kapni a kérdésekre, mert nincs rá egyszerűen válasz. És hogy ez a fajta befejezés ugye a játékoknál, illetve a filmeknél is, ez nem mernek hozzányúlni, és ezzel nem mernek foglalkozni.
Én meg ezzel vitatkoznék egy kicsit, mert azért azt gondolom, hogy mondjuk a Lovecraft novellákban is azért úgy van, hogy legtöbbször, hogy valamilyen szinten a sztorinak mindig van lezárása, csak ugye az, amire mondjuk rábukkantak valami szörnyű titokra a szereplők, az ami egy ilyen nyitott rész maradt. Tehát, hogy ott mondjuk nem tudom, találnak egy valamilyen istenségre taló valamilyen dolgot, és akkor ugye ott úgy nyitva marad az, hogy most az micsoda, meg hogy van, de a maga a szereplők azoknak az élete, az ugye az úgy lezáródik, általában ugye vagy meghalnak, vagy megőrülnek, vagy pedig, hogyha meg is menekül, akkor ugye az a lezárás, ugye, hogy megírja a sztorit, és akkor nem tudom. Tehát mondjuk ezt szerintem át lehet vinni a játékokba is, illetve az a másik, ami ugye eszembe jutott, ugye ami a Dark Corners-be is úgy volt, ha jól emlékszem, hogy nyitott vége volt, tehát azt hiszem annak talán 3 lehetséges végkimenetele volt attól függően, hogy a játék bizonyos pontjaiban hogy döntöttünk valamiről. És ez szerintem egy jó ötlet, vagy egy ügyes megoldás ennek a problémának, mert már nem emlékszem a Dark Corners-be, hogy ezt hogy valósították meg, de mondjuk az, hogyha több lehetséges vége van ugye a sztorinak, akkor ugye megvan az a, amikor mondjuk végigjátszuk az egyik szálat, akkor megvan az a feelingje, hogy na, megcsináltuk, vége van a játéknak, de mégis ugye maradhatnak bennünk kétségek, hogy mi történt ott, meg miért volt ez, meg az. És hogyha esetleg annyira bele vagyunk szeretve, hogy újból játszuk, akkor ugye esetleg máshogy végződik újból a játék, és kinyílik egy újabb magyarázat a történetre. Tehát szerintem ez egy ügyes ilyen fogás lehet ennek erre a problémára.
Abban egyetértek veled, hogy ez ügyes fogás, ugye nem véletlenül használják. De én szerintem, hogy most elbeszélünk egymás mellett, nem ugyanarról beszélünk. Ugye, hogyha egy játéknak mondjuk akár több elfejezése is van, végigjátszhatod 3-4-szer, és mondjuk más lesz a vége, vagy mondjuk más úton jutsz el a végéhez. De akkor is eljutsz. Akkor is ki fog derülni, még hogyha csak a, mondjuk a 4 végigjátszás alkalmából tudod összerakni teljesen a képet, akkor is összerakod a képet, hogy ez azért van, ez az istenség azért jött ide, ez azért ezt tette, és ez azért így történik. És belelátsz az ő világukba, azt mondom, hogy a napjaikba, mert reonokról beszélünk, belelátsz az életükbe, hogy hogyan működnek, és hogy mit akarnak. És az, hogy ehhez nem igazán mernek hozzányúlni, hozzáteszem, én legalábbis nem találkoztam nagyon olyan játékkal, és azt ne felejtsük el, hogy Lovecrafti játékokról beszélünk, amik kifejezetten azt mondják, hogy Lovecrafti játékok, illetve úgy próbálják eladni őket. Tehát nem mernek hozzányúlni ehhez a rendszerhez, hogy nyitva maradnak azok a kérdések, amikre még a könyvből se, még a novellákból se tudunk választ. Valami kényszert éreznek arra, hogy mindig mindent megmagyarázzanak.
Én egyre inkább kezdek veled egyetérteni, mert én is látom azt, hogy szerintem a játékiparban már úgy értem projekt szinten nem lehetnek gyökértelen, megmagyarázhatatlan dolgok. Tehát nem dolgozhatnak szó szerint, szerintem se, egy projekt részvevői olyan elemekkel, amikkel nem tudnak elkönyvelni, vagy elszámolni a főnök előtt, hogy kérlek, ez a nagy öreg Isten, ez azért van, mert. Tehát ez muszáj nyilván valami elszámolást adni a felettesek számára, és éppen ezért ennyire elrugaszkodott elemekkel sajnos nem áll módjukban dolgozni, pedig jó lenne.
Ez az indie fejlesztőkre maradunk, úgymond, hogy ilyen befejezéseket alkothassanak. Hát kár, hogy nem ismeritek a forgatókönyvünket, de a Maze pont egy olyan játék, aminek ilyen befejezése lesz.
Mondtad az indie fejlesztőket, ugye a független fejlesztő csapatokat. Én azt mondom, hogy ez a tendencia, hogy egyre több van, és egyre több játékot adnak ki, szerintem az egyik legjobb dolog, ami történhetett a játékiparra, illetve az egész mindenféle kreatív dologgal, mert ugye más területen is előfordulnak ilyen csapatok, de ők sem nagyon mernek hozzányúlni ehhez a dologhoz. Ugye hál' Istennek úgy tűnik, hogy ti ehhez az eszközhöz nyúltok. De mások se, tehát még indie csapatok se nyúlnak ehhez az eszközhöz. Pedig aztán már csinálnak már pirítós kenyér szimulátortól fogva, az olyan horror játékig, ahol nem az, hogy a potelból kiugrasz, hanem a tizedikről leugrasz, mert annyira megijesztő lett. Tehát az égvilágon minden elemet már felhasználtak, feldolgoztak, de ehhez még mindig nem nyúltak hozzá. Ezt a részt még mindig nem merik felvállalni. Pedig, és még azt még hozzá szeretném tenni, hogy ugyanúgy undergroundnak tartom az indie fejlesztőket, mint ahogy valamennyire szubkultúrának tartom a Lovecrafti rajongókat is.
Szerintem ez azért egy nehéz dolog, mert egyrésztről itt még visszanyúlnék ennek a problematikájához, hogyha nyitva hagyunk egy szálat egy sztoriba, az szerintem, tehát mondjuk ehhez én nem értek, én nem vagyok író, de olvasóként azt látom, hogy nehéz úgy megcsinálni, hogy ne azt érezzem, hogy ez valamilyen hiányossága a sztorinak. Tehát, hogy ezt úgy kell elérni, hogy közben maradjon egy űr, hogy hú, ez vajon mi lehet, de ne az az űr maradjon, hogy hát ezt nekem nem magyarázták meg. És ezt azért egy játéknél szerintem elég nehéz hát megcsinálni. Illetve a másik, ami meg így eszembe jutott, hogy hát ugye a független játékfejlesztők is nyilván ugye azt szeretnék, hogy sikeres legyen a játék, és hát ugye, hogyha nagyon szűk réteget céloznak meg, akkor ugye lehet, hogy egy szuper játék lesz, de akkor meg nem lesz mondjuk sikeres az a játék. És hát azért valahol mindenki azért azt szereti, hogyha vállon veregetik.
Hát én szeretem a történeteimet, mint a mézét is egy nagy katarzissal befejezni, ami igazából nem magyaráz meg semmit, de mégis ad neki egy löketet, hogy amikor a stávista legördül, akkor úgy érezt, hogy wow. És hát ez a célja a méznek a végének is. Ráadásul a hozzátartozó novellák is mind-mind így fognak befejeződni, de mégis egymásra fognak épülni. Mégse szeretném Egyébként keverni a játékot a novellákkal, vagy a festészettel, vagy bármi hasonlóval, ami a Mész témájában van, de ezt én fontosnak tartom, legalábbis az én művészetem szempontjából.
Reagálni Krisztiánra, arra, amit mondtál, hogy a cselekményből nem merik nyitva hagyni, és hogy ezt nagyon nehéz megírni, illetve nem úgy írják meg. Hát akkor igen, itt merül fel az a probléma, hogy a játékfejlesztéshez nem csak egy jó programozó, grafikus, zeneszerző, projektmenedzser kell, hanem igenis kell egy olyan író, aki meg tudja írni a történetet. Tehát ne csak az adja el a játékot, hogy gyönyörűen szépen néz ki a játék, akkor a headshotokat lövök, hogy a fal adja vissza a másikat, vagy hogy úgy megijedek, hogy magam alá csinálok, hanem annak akkor legyen története is. Akkor megint felmerül bennem egy kérdés, hogy vajon ez is lehet oka annak, hogy nem csinálnak ilyen játékot? Félnek attól, hogy nem tudnak olyan történetet írni?
Én szerintem itt megint csak az a probléma, hogy a történetbe is szerintem egyszerűsíteni. Tehát ahogy mondjam, a régi játékokat, hogyha megnézzük, akkor ott jóval bonyolultabbak voltak szerintem a sztorik. Tehát mondjuk itt ugye említettük itt a Blair Witch Project-et, és arra emlékszem, hogy ott abban olyan feladványok és olyan kacskaringos volt a sztori, hogy ilyen papíron kellett így jegyzetelnem hozzá. És ez most így ma már azt mondja az ember, hogy micsoda milyen rossz ez, meg hogy hát ez miért kell még papírra is írkálni ahhoz, amikor én csak leülök a gép elő és játszok, de ott akkor megvolt annak az érzete, hogy én most tényleg nyomozok. És ma már ezt viszont szerintem nem nagyon nehéz ezt visszahozni, mert most már nem erre haladt a játékipar, hanem hogy mindent jobban leegyszerűsítsünk. Tehát azt, én úgy érzem, hogy a sztoriba is az történik, hogy rögtön átláthatónak kell lenni egy történetnek. Tehát nem szabad túl sok szálat beletenni, nem szabad túl bonyolultra venni. Na most persze ez így rosszul hangzik, de azért én azt gondolom, hogy ezt is azért meg lehet csinálni úgy, hogy jó legyen és élvezhető, csak hát akkor mondjuk nem feltétlenül kell sokat markolni, nem tudom.
Jó, hát mondjuk erre a témában mondjuk biztos, hogy nem fogunk teljesen dülőre jutni, soha nem lesz egyetértés, de hát ugye ebben ez a szép. De ugye akkor még ott van egy másik aspektus a videójátékoknak, ugye a cselekmény, történet, hangulat és ugye a képi világ. Ugye megint előjön a probléma nem probléma, Isten igazából, hogy a Lovecrafti eredményeknek, istenségeknek a megmutatása és az ábrázolása, illetve megmozgatása, és ugye beszélhetünk ilyenről is, mert ilyenre is volt már példa. Tehát ez is egy sarkalatos kérdés én szerintem, bár ez már azért inkább elfogadható, az mert tény is való, hogy enélkül már én is azt mondom, hogy nagyon-nagyon nehéz lenne olyan játékot csinálni, ami nem dőlne dugába egyből, és nem hagynák az emberek.
Igen, hát szerintem ez egy nagyon nehéz kérdés, mert tehát ugye itt azzal találkozunk, hogy egy játékba, hogyha mondjuk akarunk valamilyen akciót beletenni, akkor mondjuk valamilyen lövöldözést, akkor ugye kell valamilyen ellenfél is, és hát ugye itt ez egy nehéz kérdés, mert hogyha meg viszont halomra lőhetjük ugye a mélységlakókat, akkor elvész az a varázs a félelem tőlük. Tehát ugye ez egy horror filmekben is ugye ez a dilemma van, hogy ugye harcolnak a szereplők ugye a filmekbe a mondjuk a szörnyekkel, de hogyha az látszik mondjuk a vásznon, hogy le lehet lőni, akkor már kevésbé félelmetes. Na most itt ugye a játékban meg interakció van, tehát itt valamit kell velük csinálni. Tehát ugye lehet az a fajta játék, ami ugye itt a Thief ugye említve volt, hogy menekülünk, meg lopakodunk, tehát talán úgy meg lehet jeleníteni, csak az meg akkor meg nagyon szerintem így átmehet abba a típusú játékokba, ami most olyan divatos, és én annyira nem szeretem, hogy arról szól, hogy ilyen bujócska. Tehát mondjuk ez ilyen szempontból nekem az Alien az egy kicsit ebből a szempontból negatívum volt ott is, hogy ide-oda bujkálok és rohangálok, és ez egy kicsit olyan unalmassá vált egy picit most ez egy erős szó az Alienre, de szóval, hogy egy idő után azt éreztem, hogy erről szól, hogy én nekem ott menekülnöm kell, és bujocskáznom az Alien-nel. Na most, hát nem tudom, hogy hogy milyen más eszköz van arra, hogy szörnyeket tegyünk a játékba.
Nekem az a véleményem erről, hogy elsősorban fontos a hangulat, fontos a képi világ. Szerintem még meg a történet is. Szerintem még fontosabb a koncepció, tehát az ötlet. Mondok egy példát. Várjuk szerintem mindannyian egy kicsit ezt az új játékot, egy Stygian Reigns of the Old Ones. Amit lehet belőle tudni, az ugye az, hogy gyakorlatilag már az apokalipszist követően, tehát a Lovecrafti apokalipszist követően játszódik a cselekmény, igazából már eluralkodott a káosz, már megőrült a világ, és megint csak az van, hogy majdnem minden második Lovecraft játék, hogy visszanyúlik valamilyen retro berendezkedésre. Én azt látom, hogy a Lovecraft játékoknál nagyon működik a retro, mert nem készülne akkor ennyi minden, tehát ennyien retro játék, mint ahogy ez a mini játék, amiről Bence is beszélt, hogyha nem, ha nem passzolna ez hozzá. És én pontosan emiatt gondolom azt, hogy nem szabadna olyan Lovecraft játékot csinálni, ami bujócska, ahogy a Krisz mondta, vagy küzdj meg a szörnyel, mert nem lehet. Tehát hogy küzdenél meg a Cthulhu-val, hogy küzdenél meg akármilyen ősi istennel, vagy valamilyen minionjával. Én azt gondolom, hogy van egy nagyon régi, és nagyon-nagyon tényleg mondhatni ősi, hogy is mondjam, stílus, vagy játék stílus, vagy típus, az a text adventure. Biztos láttátok, már volt ez a Lovecraftian Retrospective, nem is tudom, van az a YouTube csatorna, aki feldolgozza az összes ilyen nagyon régi Lovecraft játékot, és ott van néhány, ami text adventure, tehát gépelni kell. Tehát nincsen semmilyen látványelem benne, hanem a szöveget kell beírnod. És ez ugye a régi időkre nyúlik vissza, amikor tényleg csak ilyen doszos játékok voltak, de már volt adatbázis, és már lehetett az, hogy beírod, hogy mit tudom én, search book, vagy most mondtam valamit, vagy open door, és akkor kinyitottad az ajtót. És szerintem rohadtul megvan a lehetőség arra, hogy a text adventure játék stílus az a mai világra fejlődjön fel, és mondjuk ne csak ennyit kelljen beírnod, hogy open door, hanem konkrét dialógus szinten tudják kommunikálni a játékkal. És elvehetnénk a játékostól egy kicsit a látványt, elvehetnénk azt, hogy azért ült le, hogy látványorgiában részesüljön, és kicsit lekorlátozhatnánk őt a minőségi sztorira, aminek ő maga is a részese. De nem olyan szinten, mint mondjuk, ha játszan egy sima RPG-vel, mondjuk a Skyrim-mal, hogy akkor ide megyek, oda megyek, elvállalok küldiket, és akkor tökre jó ez a Skyrim, hanem részese a történetmesélésnek. Vagy akár azt mondom, hogy tehát vannak már olyan játékok, amik mikrofon keresztül vezényelhetők. Tehát vannak űrhajószimulátorok, repülőszimulátorok, hogyha azt mondod, hogy oké, kapcsolj fénysebességre, akkor fénysebességre kapcsol. Tehát a technika képes arra, hogy értelmezze azt, amit te a mikrofonba mondasz. Akkor lehet, hogy akár a text adventure-t fel lehetne fejleszteni egy ilyen mikrofonos rendszerbe. És ez tényleg lehet, hogy egy nagyon távoli jövő, de lehet, hogy egy abszolút megvalósítható dolog. És én azt gondolom, hogy ebben rejlik a Lovecrafti játékok jövője.
Ez egy nagyon-nagyon érdekes felvetés volt, és én leborulok előtted, mert egy nagyon-nagyon jó ötlet. És ezt a két dolgot kombinálva szerintem zseniális ötlet. Abban teljesen biztos vagyok, bár ebben Bencének a szakértelmét meg fogjuk hallgatni, hogy szerintem technikailag ez már bőven megoldható.
Nyilván így van. Már megoldható technikailag, sőt, most már olyan EMI rendszerek léteznek, amik akár az egyenes beszédet fel tudják dolgozni úgy, hogy a számítógép megértse és interakcióba tudjon veled lépni. És egy ilyen horror kalandjáték eleme is lehet akár megvalósítható tényleg.
Egyetlen egy dologban abban azért nem értek teljesen egyet Subival, hogy azért szerintem a képi világot azt nem szabad teljesen elvenni. De abban viszont maximálisan egyetértek, hogy nem azon kell, hogy legyen a hangsúly. Én hiszek abban, hogy egy jó történettel, jó történetből kialakuló hangulattal, és talán egy minimális képi világgal, ami azért mutatja azt, amit meg kell mutatni, én szerintem létre tudna jönni egy olyan zseniális játék, ami minimális, de a minimum a szubkultúrát azt ellátná, és ez én szerintem már van akkora, bőségesen van akkora ugye nézzük globálisan, ami által rentábilisra tudna válni a játék, ami aztán pedig talán elindítani egy olyan folyamatot, amikor már a nagyobb csapatok is repertoárjuk közé vennék Lovecraftet azon a módon, ahogy illene őt kezelni. Átláttuk végül is a videós játékos témát, megbeszéltük, hogy kell történet, kell cselekmény, kell zene, kell képi világ, kell minden, ahhoz, hogy legyen játék, de akárhogy is nézzük, a játékok keretein belül korlátozó vagyunk. Viszont ugye van egy lehetőség, ahol aztán tényleg mi alakíthatjuk a játékot, és mi dönthetjük el majdnem, hogy mi történjen, mégpedig a szerepjáték. Én úgy gondolom, hogy a szerepjáték mostanában megint kezd feljönni, és egyre több helyről lehet hallani azt, és ennek ez nagy köze van a társasjátékok és a kártyajátékok elterjedésének, hogy egyre többen szerepjátékoznak, ami szerintem nagyon jó. Ugye már régen nem arról beszélünk, hogy mindenkinek a fejében elterjedt ez a kép, hogy az egyetemisták ülnek a kollégiumba, és akkor a kockák egymással játszanak, bár én nem értem, hogy az, ami volt a gond egyáltalán az embereknek. Nagyon-nagyon kreatív, nagyon sokterű szerepjátékok vannak, de ugye mi esetünkben egyértelműen a Chaosium, féle Call of Cthulhu-ról kell, hogy beszéljünk, ami az alapjáték volt, ami feldolgozta Lovecraft műveit, pontosabban ugye a Cthulhu mítoszból építkezett, ugye ismételten csak August Derletet tudom mondani, bár ebben az esetben én azt kell mondjam, hogy talán megérthető, hogy annak idején ebből táplálkoztak, ugye én szerintem akkor még Lovecraft se volt ennyire felderítve, nem volt róla ennyi eszé, és nem volt utána járva az ő munkásságának, úgyhogy talán ez most ebben az esetben érthető. A lényeg itt is ugyanaz, mint mindig, hogy a szerepjátékok vissza tudják-e adni Lovecraft szellemiségét, Lovecraft világát. Ti ezzel hogy vagytok?
Ez egy érdekes kérdés. Én nem tudom. Tehát én az igazság, hogy már nagyon, hát régen játszottunk társaságommal, és mondjuk én csak a egyik oldalát látom ennek, mert én soha nem játékosként, hanem mesélőként játszottam, tehát én meséltem. Úgyhogy a maga az, hogy a sztorik vagy a játék alkalmak azok mennyire voltak félelmetesek, vagy mennyire voltak így a Lovecraft-hez hűek, azt így nem, ilyen módon nem tudom játékosként megítélni, mert ugye én voltam az, aki lemesélte ezeket, de minden esetre szórakoztató volt a játék, tehát a mágus, az AD&D, meg nem is tudom, mikkel játszottunk még, azok után az egy ilyen üdítő dolog volt, hogy egy ilyen horror játékkal játszani. Hát az egy külön érdekessége volt, ugye, hogy itt azért eléggé hullottak az emberek, tehát a játékosaim azért, én ugye eléggé megszorongattam őket, és volt elég sok halál is, de hát azért ugye próbáltuk azt, hogy a történet, hogy ha bár a történet dominál, és azért, hogyha ugye úgy jött, akkor valaki meghalt, de azért hát azért mégiscsak az élvezet a lényeg. Úgyhogy az, hogy ez mennyire lehet átültetni a Lovecraft-et játékokba, azt hát én azt gondolom, hogy ez a csapattól is függ. Tehát attól is, hogy fogadják az emberek. A mi játékosaink, tehát a mi csapatunkban, ott azért voltak olyan emberek is, akik nem annyira ismerték ezt a világot, a Lovecraft világát. Úgyhogy azért kellett arra figyelni, hogy ők is élvezzék a játékot. Tehát azért nagyon a mélységeiben nem lehetett így belemenni. De szerintem amennyit így átadtam én a sztorikon keresztül, azért az jó volt.
Nekem nagyon, ahogy mondtam, sajátos volt a kapcsolatom a túlhívás a szerepjátékkal. Én is kezdetben, én mágusoztam elég sokáig, tehát inkább a fantasy oldalról közelítettem meg az RPG-ket. Majd a barátaimmal megbeszéltem, hogy ezzel el kellene kezdeni túlhúzni is, mert hogy az jó félelmetes lesz meg minden. Na igen, ám csak, hát ott is van rengeteg szabály, amit nemhogy meg kell tanulni, de alkalmazni is kell, betartani és betartatni. Ami elég hamar rájöttem, hogy a hangulatteremtéssel azért elég összeegyeztethetetlen. És én nem azon az elven voltam, mint mondjuk mások, akik tök jól csinálják, hogy tehát én ismertem olyan csapatot, akiknél alap volt, hogyha elkezdtek egy játékot, akkor 3 karakterlapot töltöttek ki, mert szinte garantált volt, hogy a 3-ból 2 már az első mesélés alatt meghal. Tehát, hogyha olyan feltételek voltak, hogy elolvastad a magának a Cthulhu-nak a leírását, úgy értem, hogy az istenségnek. Tehát azzal kezdődik, hogy Cthulhu belép a játékba, akkor automatikusan 2
hatos kockával dobsz, és annyi ember hal meg, a maradék meg megőrül. Tehát nagyjából így nézett ki, és ezt én nem akartam így alkalmazni, és én inkább a hangulatteremtésre feküdtem rá. Tehát az első néhány játék alatt még volt az, hogy néztük a szabályokat, még volt az, hogy jó, akkor dobjál a táblázatra, akkor sikerült kinyitni, akkor, tehát ezekre még úgy figyeltünk, aztán így elkezdtük elrakni a könyvet, aztán már elő se vettük, akkor a karakterlapokat nézték még egy kicsit a játékosaim, de elég hamar azon kaptuk magunkat, hogy gyakorlatilag egyetlen egy gyertya pislákol, hangulatos ilyen ambient zene megy a háttérben, és igazából abszolút átadtuk magunkat a félelemnek, hát én a magam részéről a félelemkeltésnek, de mondjuk hatással volt rám a saját magam félelemkeltése is, tehát én is elkezdtem félni magamtól igazából, és tetszett nekik, és várták, és abban az időszakban, tizenévesek voltunk, nagyon jól jött ez. Tehát én a teljes sötétségben gyakorlatilag akármit meg tudtam velük csinálni. Elkezdtem csavarokat dobálni a szobában. Be voltak tojva. Volt már, amikor ott tartottam, hogy madzagot kötöttem egy székre, és a játék meghatározhatatlan pontján, vagy egy bizonyos pontján elkezdtem húzni a széket. És nem látták, hogy húzom, mert macs sötét volt. De azt látták, hogy hát mozog egy szék. Aztán már tudták, hogy jó, hát a subi, hát lehet erre számítani. De még megspékeltem általam készített ilyen kis relikviákkal, csináltam naplókat, csináltam ilyen elmebeteg rajzokat, ugye hasonlók, tehát ilyen kis játékok, ezekkel tök jól fel lehet dobni egyébként a játékot. És de hát az a végérvényes eredménye, hogy teljesen ellehetetlenítette a papírformát. Tehát már semmilyen szabállyal nem foglalkoztunk, viszont végigmentünk a Lovecrafti koncepciókon. Tehát volt egyszer egy ilyen Innsmouth-os Cthulhu-s mesélés. Nagyjából azzal nyitottam, úgy értem, hogy a hangulatot idézte. Akkor a másik mesélés mentek a Daily Sharkra, értelemszerűen az őrület hegyei. Akkor a harmadik meg ilyen Twin Peaks-es hangulatú volt, és ment egy sztori vezetés, tehát inkább tűnt ez egy regényciklusnak, mint sem egy szerepjátéknak, de talán ez volt az egésznek az értelme és a legfőbb értéke.
Hát jó, nehéz ezek után bármit is mondani, hát nem tudom, hogy én ott lettem volna abban a szobában, és megindul a szék. Lehet, hogy most nem beszélgetnénk itt, de minden esetre zseniális ötletek. A te esetedben beszéltünk arról, hogy kihasználtátok a szerepjátéknak maximálisan az összes lehetőségét, ugye amiben a szépségében rejlik, hogy addig variáltátok és addig módosítottátok a saját játékotokat, amíg elértétek azt a hangulatot, ami által belekerültetek Lovecraft világába.
Én elkezdtem egy idő után inkább saját teremtményeket alkalmazni a mesében. Tehát én nem tartottam magam méltónak, hogy én most felhasználjam a Cthulhut, vagy akárkit. Én inkább kitaláltam sajátokat, de igazából csak kinyitottam a Necronomicont, kiírtam ilyen sumér szavakat, és akkor ő egy isten, hip-hop megteremett egy istencsalád, és akkor már arra is tudtak visszakötődni, hogy ja, ez akkor az XY jó van, akkor ennek a kultusza megy tovább, és igazából hip-hop egy ilyen saját kis történet és lore és mítosz lett az eredmény.
Kinek mit adott a szerepjáték, Krisztián és Subiti, akik ugye játszottatok szerepjátékkal, sajnos Bence ennek az élvezetéből kimaradt, hogy közelebb vitte valamilyen szinten Lovecrafthez és az ő világához a szerepjáték, vagy esetleg fordítva?
Nekem mindenképp egy tehát ugye a Lovecrafthez kötődően mindenképp ilyen meghatározó élmény volt, mivel ugye, ahogy mondtam, hogy én voltam a mesélő, tehát én, a társaságunkban én voltam az, aki meséltem ezt a játékot. Ezért hát ugye itt azzal szembesültem, hogy nekem kellett kitalálni a sztorit is. Tehát, hogy ugye voltak ilyen előre megírt modulok is, amiket játszottunk, de a legtöbbször saját történeteket találtam ki. Na most hát igen, itt ilyenkor jól jött az, hogy tehát inspiráció az mindenképp a Lovecraft sztorikból jött. Tehát én is úgy csináltam a történeteket, hogy valamelyik sztorit vettem alapul, és akkor azt, hát ugye egyrésztről azért, tehát azt változtattam meg valamilyen módon. Ugye egyrésztről azért, hogy ugye aki a társaságból, ha esetleg valaki olvasta, akkor azért ne legyen neki annyira ismerős, ne tudja, hogy merre fog haladni a sztori. Másrésztről meg hát szerintem ez egy kreatív dolog, tehát hogy az úgy érdekes, hogyha az ember saját dolgokat is belevisz. Úgyhogy nekem nagy élmény volt, amíg játszottunk, mert így pörgött az agyam mindig ezen, hogy mit lehetne kitalálni, és hogyha mondjuk egy Lovecraft novellát használtam fel, akkor azt hogy lehet megváltoztatni, hogy lehet beletoldani, ugye, hogy ahogy mondjuk hosszabb legyen, vagy rövidebb legyen a történet, és egy kicsit még a Subinak a játékélményeihez azt akartam mondani, hogy nekem nagyon tetszik ez, amit ő mondott, és igazából én is, amikor játszottunk erre felé, hát nem jutottunk el, de erre jutottam, hogy igazából úgy lett volna nekünk is a játékunk az igazán jó, és szerintem a Lovecrafthez ez nagyon illik, hogyha a szabálykönyvet elhagyjuk. Mert amikor én a szabálykönyvet kinyitottam, akkor persze nagyon érdekes volt, hogy ott van egy ilyen bestiárium a könyv közepén, és akkor ott lehet olvasgatni őket, és nem tudom, és akkor hú, de jó. De amikor a játékhoz érkeztünk, akkor azért az úgy elég lelombozó, hogy én azt tudom azt, a mélység lakó életereje az D6, és akkor nem tudom, ezt meg azt tudja csinálni. Tehát elvész ugye ennek az egésznek a rejtély érzete, vagy a misztériuma. Úgyhogy azzal én is operáltam, vagy azt én is belerakosgattam a játékba, hogy saját mondjuk ilyen szörnyeket, meg mondjuk ilyen varázstárgyakat, vagy tehát hogy próbáltam azt, hogy hasonló legyen hangulatába a Lovecrafthez, de mondjuk ne, tehát hogy fölismerhető legyen, hogy ez olyan, de ne ugyanez legyen, és akkor ugye ők nem, a játékosok nem tudják azt, hogy most akkor mivel állnak pontosan szembe. Úgyhogy nekem ez volt, ami élményt adott, hogy megmozgatta az agyamat, és ugye a kreativitásomat.
Abban nagyon sokat segített a szerepjáték létezése, és egyáltalán a szabálykönyv. Egy kivonatolt leírást találtam az istenekről, meg a lényekről. Tehát, hogy ezt nem a novellák átrágásával sikerült adaptálnom, és nem is az internet által, mert akkor még nem itt tartottunk, tehát nem volt ennyire internet, nem volt akárkinél, stb. Ebben sokat segített. Maga a szerepjátszás az inkább a stílus, a műfaj, a rémtörténetek műfaja előtti adózás, tisztelettel adózás, hódolat, tehát inkább ebben járultunk hozzá Lovecrafthez és a hagyatékához, hogy gyakorlatilag az ő fényében, az ő árnyékában, az ő glóriájának fényében játszottunk, és nem hiába, tehát egyértelmű, hogy az ő művei inspiráltak minket, meg egyáltalán azért merült fel az, hogy játszunk, mert létezett Lovecraft, tehát ennyiben tudnám mondani, hogy segített gyakorlatilag a kettő kapcsolatát egy kicsit, tehát a Lovecraft és a szerepjáték kapcsolatát egy kicsit összehozni. Az is nagyon sokat közrejátszott. Reagálnék arra, amit a Krisz mondott, hogyha az ember lemegy játszani horror szerepjátékkal, akkor félni akar. Hogyha a szabálykönyv lapozgatása lesz belőle, meg a firkálgatás, átradírozás, kockadobás, az nem tud annyira megvalósulni. Nyomozós élménynek tökre jó. De félni nem nagyon. Úgyhogy én azon voltam mindig is, hogy ennek táptalajt adni, hogy a játékosok félelmének, és kifizetődött, mert imádták a moduljaimat.
Azt kell mondjam, hogy én is abban egyezem mind a kettőtök véleményével, hogy a szerepjátékokban ez a kockadobálás és ez az egész rendszer, ez mindenképpen elvesz valamit az élményből, de azt is hozzá kell tenni, hogy szerencsére ugye van nagyon sok már kisebb fejlesztő csapattól, illetve nagyobbtól is vannak más rendszerek már, amik szinte nem is használnak kockadobást. Ezeket érdemes kipróbálni, például a Trail of Tulhu nagyon jó rendszer, sokkal több szabadságot ad a játékosnak is, mint az eredeti túlhívása rendszer. Nekem, amit adott a szerepjáték, hát nem tudom, Isten igazából, tehát amit a legszebbet ugye adott, hogy nagyon sok jó, nagyon kedves embert megismertem. És ezt ugye, ezt soha nem lehet elvenni az embertől. Tehát én is olyan profi játékosokkal, mesélőkkel kerültem össze, akik pikpak vágják az egész történetet, az egész kalandot, egész rendszer. Ez nagy mértékben hozzájárult az, hogy ahhoz, hogy még a mai napig is szeretek szerepjátékokkal játszani. Ha nem így lett volna, akkor tényleg valóban a rendszer, a kockadobálás, és ez elment volna tőle a kedvem. Annyira én nem találtam meg a szerepjátékokban azt, amit kerestem. Én jobbára inkább úgy vagyok azért, hogy a társaságért és az, hogy a haverságért, a barátság miatt én játszom, és sajnos kicsit csalódtam a túlú szerepjátékokban, de azt hozzáteszem, hogy ennek semmiképpen nem a mesélőnek és a játékos társaimnak nem ők tehetnek erről, hanem maga a rendszer. Tehát én becsalódtam Isten igazából egy kicsit. The root and strongest emotion of mankind is fear. Ez volt az Éter második adása, köszönjük figyelmeteket, Hartmann Krisztián, Schubert István, Pápai Bence és jómagam Tomasics József. Kövessetek továbbra is minket a honlapon és a Facebook oldalon egyaránt. Köszönjük, sziasztok!